Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértes Ajai László
és Gedő Ágnes.
Keddi adásunk tartalmából.
Ferenc pápa kedreggeli homiliája. A pásztor alázatos, együttérez és imádkozik, ha megvádolják.
Új apostoli konstitúció. A püspökök szinódusa Isten népe szolgálatában.
A fiatalok tudni akarják, mi az egyház válasza kérdéseikre. Beszélgetés Udvardi György pécsi megyés püspökkel a püspöki szinódusról és a családtalálkozóról.
Ferenc pápa Szent Márton házban szeptember 18-án kedden reggel bemutató szentmiséje során emlékeztetett, hogy Jézus a pásztor jelképe, akinek tekintélye volt, mert alázatos, együttérző volt, amelyet szerítségben és gyengédségben fejezett ki. Nekünk pásztoroknak is közele kell állnunk az emberekhez, nem pedig a hatalmasokhoz vagy az ideológusokhoz, akik megmérgezik a lelket, mondta a pápa. Ferenc pápa szentbeszédében Lukács evangéliumát kommentálta, amely az özvegyasszony egyetlen fiának feltámasztása csodáját mondja el. Az idézet kiemeli, hogy Jézusnak tekintélye volt a nép előtt, de nem a doktrína tanítás miatt, amit tanított, amely majdnem ugyanaz volt, mint másoké, hanem azért, mert alázatos volt és szelíd szívű. Nem kiabált. Nem mondta, hogy én vagyok a messiás, vagy én vagyok a próféta. Nem fújatta meg a harsonákat, amikor meggyógyított valakit, vagy amikor az embereknek prédikált, vagy amikor csodát tett, mint például, amikor csodás kenyérszaporítása került sor. Nem. Ő alázatos volt és cselekedett, közel volt az emberekhez. Szent Lukács az evangéliumban hangsúlyozza, hogy Jézus megkönyörült, amikor meglátta az özvegyasszonyt egyedül a halott fiával. Képes volt együtt érezni, nem elméleti ember volt. Mondhatjuk, hogy a szívével gondolkodott, nem választotta szét a fejét a szívétől.
Ci sono due tratti di questa compassione che vorrei sottolineare, no?
Két jellemzője van ennek az együttérzésnek, amelyet a pápa kiemelt homiliájában. A szelídség és a gyengédség. Jézus azt mondja, tanuljatok tőlem, mert alázatos és szelíd szívű vagyok. Ez a szelídség. Szelíd volt, nem kiabált, nem büntette meg az embereket. Jézus mérges volt? Igen. Amikor meglátta, hogy atya háza bevásárlóközponttá vált, ahol árucikkeket adnak, vesznek, pénzt váltanak, akkor mérges lett. Felkapta az ostort, és mindenkit kikergetett onnan. Ezt azért tette, mert szerette az atyát, mert alázatos volt atya előtt, rendelkezett ezzel az erővel.
Jézus nem azt mondta az asszonynak a távolból, hogy ne sírjon, asszonyom. Nem. Közel lépett, talán megérintette a vállát, talán megsimogatta, és azt mondta, ne sírj. Ez Jézus. Ugyanezt teszi velünk is, mert közel van az emberek között egy pásztor. A gyengédség másik gesztusa az, hogy Jézus visszaadja a fiút az anyjának. Tehát összességében alázatos és szelíd szívű, közel áll az emberekhez, képes együtt érezni, és rendelkezik a szelídség és a gyengédség jellemzőivel. Ez Jézus, mutatott rá Ferenc pápa.
Ez a pásztor ikonja, és nekünk pásztoroknak ebből kell tanulnunk. Közel állni az emberekhez, nem pedig a hatalmasok, az ideológusok kis csoportjaihoz. Ők ugyanis megmérgezik a lelket, nem tesznek jót nekünk, fogalmazott a pápa. Ma olvassuk újra azt a szakaszt Lukács evangéliumából a 7. fejezetben, ahol azt látjuk, hogy Jézus tekintélye miben áll. Kérjük a kegyelmet, hogy mi pásztorok mindannyian rendelkezünk ezzel a tekintéllyel, amely a Szentlélek kegyelme. Zárta a kedreggeli homíliáját Ferenc pápa.
Új apostoli konstitúció. A püspökök szinódusa Isten népe szolgálatában. Két héttel a fiatalokkal foglalkozó püspöki szinódus megkezdése előtt, szeptember 18-án kedden tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa Episcopalis Communio püspöki közösség kezdetű apostoli konstitúcióját, mely a VI. Pál pápa által 1965-ben alapított püspöki szinódus intézményének a struktúráját szabályozza újra.
Isten népének a tanácskozása olyan szinodális egyház, melyben a péteri primátus gyakorlása is nagyobb jelentőségre tesz szert. Üzeni az új konstitúció, amelyet Ferenc pápa szeptember 15-én írt alá. Így bő 2 hét választja el az október 3-án megnyíló püspöki szinódustól, amely immár ennek az új konstitúciónak a szabályozása alatt áll.
Az új konstitúció a bevezetőben megemlékezik 6. Pál pápa napra pontosan 63 évvel ezelőtt, 1965. szeptember 15-én hozott döntéséről, melyen létrehozta a II. Vatikáni zsinat egyik legértékesebb örökségét, a püspöki szinódus intézményét. Ferenc pápa hangsúlyozza a püspökök szinódusának hatékony együttműködését a római pápával az egyház életét érintő legjelentősebb kérdésekben, amelyek különleges tudást és gyakorlati bölcsességet igényelnek az egész egyház javára. A mostani történelmi pillanatban, amikor az egyház egy új evangelizáló szakaszba érkezik, a püspökök szinódusának hivatása, hogy mind alkalmasabb eszközzé váljon a mai világ evangelizálására.
Már 6. Pál pápa erőre látta, hogy egy ilyen alapítás utólagos tökéletesítésre szorul. Éppen ezt tette meg 16. Benedek pápa az Ordo Synodi, a szinódus rendjének utolsó pontosításával, amely megteremtette és egyre inkább megerősítette saját funkcióiban a püspöki szinódus főtitkárságát, amely a főtitkárból és püspökök különleges tanácsából áll.
Szem előtt tartva a szinódusi eljárás hatékonyságát azokkal az ügyekkel szemben, melyek az egyház pásztorainak azonnali és egybehangzó közbeavatkozását igénylik, az utóbbi években megnőtt a vágy arra, hogy a szinódus legyen a püspökség különleges megnyilatkozása és gondoskodásának hatékony alkalmazása az összes egyház javára. Ennek alapja az a szilárd meggyőződés, hogy az összes pásztor feladata, hogy Isten szent népének a szolgálatában álljon, amihez pedig a keresztség szentsége jegyében tartoznak.
Ferenc pápa az új konstitúcióban leszögezi, hogy a püspök egyidejűleg mester és tanítvány az elkötelezettségében, ami egyszerre küldetés és Krisztus hangjának a hallgatása, aki Isten népén keresztül beszél oly módon, hogy azt tévedhetetlenné teszi a hit világában. Éppen ezért a szinódus váljon mindinkább olyan sajátos eszközé, amely Isten népét hallgatja a helyi egyház híveivel folytatott tanácskozásokon keresztül. Jól lehet, lényegét tekintve püspöki szervezetről van szó, mégsem élet a hívektől elkülönítve. A püspöki szinódus így tehát olyan szerv, amely hangot ad Isten egész népének a püspökökön keresztül, miközben a hit őrzője, magyarázója és tanúja. A püspöki szinódus összejövetelről összejövetelre ékes szóló kifejezése az egyház szinodalitásának, melyben visszatükröződik a különféle kultúrák közössége. A püspöki szinódus működése másfelől a hívek és a pásztorok, valamint a püspökök és a római pápa közötti mély közösséget juttatják kifejezésre.
Ferenc pápa reménye, hogy a szinódus tevékenysége a maga módján hozzájárulhat az összes keresztény közötti egység megteremtéséhez, az Úr szándéka szerint, ahogy II. János Pál pápa is óhajtotta az Utunum Sint kezdetű enciklikájában. Találják meg a péteri szolgálat gyakorlatának olyan formáját, mely miközben egyáltalán nem mond le lényegi küldetéséről, megnyílik az új helyzet előtt.
A fiatalok tudni akarják, mi az egyház válasz a kérdéseikre. Beszélgetés Udvardi György pécsi megyés püspökkel, a püspöki szinódusról és a család találkozóról.
Nagyon nagy szeretettel, örömmel és tisztelettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Udvardi György megyés püspök urát, akivel ismét, mint ahogy húsvét előtt, itt Pécsett a püspöki palotában beszélgetek.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Örömmel számolok be az elmúlt időszak eseményeiről, illetve mindarról, ami egyházmegyénkben az elmúlt napokban fontos.
nagyszerű és világszintű eseményen vett részt püspök atya, amelyet a Szent Atya zárt le Dublinban, a családok világtalálkozójáról van szó. Hogyan tudnál röviden értékelni, milyen volt ez a találkozó?
Ennek a találkozónak a mottója a család evangéliuma, öröm a világnak. Öröm volt jelen a találkozásban, örömet jelentett a Szent Atya apostoli buzdításának a feldolgozása, hiszen ez volt a vezérfonala a találkozásnak. Öröm volt látni a tanúságtételeket a világ különböző pontjairól, a házas párok, a házassággal foglalkozó lelkiségi mozgalmak vezetői, szakemberek, akik ezeket a tanúságtételeket adták számunkra. Öröm volt látni a fiatal családokat, nagyon sokan voltak, gyermekekkel, akik számára külön programok voltak, nagyszerű programok. Ha a családok akartak együtt lenni, lehet, ha szülők, gyerekek külön, erre is volt lehetőség.
Akkor valóban róluk szólt.
Róluk szólt az esemény, és öröm volt látni azokat a külön előadásokat, amelyek a család mai helyzetét igyekeztek értelmezni, illetve segítséget nyújtani. Például a digitális világ, digitális eszközök és az idő kapcsolatáról. Hogyan imádkozzunk a digitális világban? Hogyan alakítját kapcsolatainkat a digitális eszközvilág? Mit tegyen egy szülő a konfliktusokkal? Először arra gondolunk, hogy a családon belüli konfliktus. De nem, hanem arról van szó, hogy a világban bárhol jelentős esemény, tragédia, konfliktus keletkezik, egy napon belül, vagy talán még hamarabb is bekerül a család asztalára. És a szülő mit tegyen az igazságtalansággal, a terrorizmussal, hogyan kezelje a katasztrófákat, vagy azokat a különböző véleményeket, amelyek akár épp a családról elhangoznak, vagy megjelennek. Hogyan kezeljük a sztárok életét, amelyek ott vannak a fiatalok életében. És az evangélium hogyan segít eligazodni ebben? Az imádságra nevelésben. Általában azt gondoljuk, hogy a családi élet akkor jó, ha édesapa, édesanyja jól képzett, dolgozik, van munkája, jelentős pozíciója, viszonylag nyugalomban él a család a gyermekekkel együtt, és tudják biztosítani a gyermekeik számára a testi, lelki, szellemi fejlődést. Ez tényleg így van, de tudva lévő, hogy az emberek döntő többsége nem így él. És ilyen helyzetben, tehát amikor a szociális körülmények, a kulturális helyzet, vagy épp a biztonság nem adott a szülő a család számára, akkor a házasság szentsége, a családnak a növekedése mi által biztosított? Nyilvánvalóan ezek nem olyan kérdések, amelyek szembeállítandó kérdések, de sokkal inkább rámutatnak a családnak a profitai szerepére. Vagyis, hogy valamit képvisel, jelszerűen sok esetben. Ugyanígy azok az alapvető emberi élmények, amelyek a megbocsátásra vagy a kiengesztelődésre épülnek. Család megbocsátás, kiengesztelődés helye, ami egyébként a világ számára is békességet teremt.
Na kérem, köszönöm, bocsánat, ugye ezek az alap szavak, amelyeket Ferenc pápa szokott mondani, hogy a családban el kell sajátítani és nap mint nap gyakorolni.
Itt is ezekre utaltak, sőt a Szent Atya a fesztivál estén meg is ismételte a maga beszédében ezeket a gondolatokat. Nagyon helyesen egyébként úgy fogalmazott is ez volt a konklúzió, hogy ezek azok a dolgok, amelyek az evangéliumot hirdetik. Nem a rendkívüli, de amikor bekopogsz a testvéred szobájába este, mert bocsánatot akarsz kérni, akkor ez éltetni fog. Ha ezt nem teszed meg, akkor nem fog éltetni, és nem lesz élet benned.
És ez az út vezet az életszentséghez, ugye? Ezek a mindennapi, hétköznapos, apró gesztusok.
Amit aztán Szent Atya az utolsó buzdításában meg is fogalmaz, amikor ugye az életszentségről elmélkedik, és ad útmutatást a hívek és a papság számára is.
Egy másik világszintű esemény közeledik most októberben. A Vatikánban tartják a püspöki szinódust, amelynek a témája a fiatalok, a hit és a hivatás tisztázás. Ez is valamennyire kapcsolódik nyilván a család témájához. Hogyan készülnek erre? Itt az utolsó simításokat végzik, gondolom, az egyes püspöki konferenciák Magyarországon. Hogyan készülnek a püspökatyák erre?
Nagy öröm volt látni a felkészülési időszakban a szakemberek által összeállított kérdéseket és az erre adott válaszokat összesítve. Nagyon szertágazó volt persze ez a kérdév, de egyértelműen kiemelkedett az, hogy a katolikus oktatási intézményeink nagyon nagy jelentőséggel bírnak, akár a keresztény értékek átadásában is, vagy azon emberi értékek megjelentésében, amely értékek a mindennapi élet dolgaiban eligazítanak bennünket. Óriási jelentősége van. Óriási jelentősége van a fiatalok bizonytalanságának, hiszen ebben a bizonytalanságban erősödnek a kérdések, és kritikussá válik az általuk válasznak vélt gondolatok elfogadása. Ugyanakkor mindenek eredményeként egy sokkal nyíltabb, őszintébb beszélgetésre van lehetőség, ahol nem kell akár hagyományos szóhasználat, szófordulat, vagy éppen szerepek okán tiszteletköröket futni annak érdekében, hogy jól tudjunk beszélgetni. És egy régi tapasztalatomat is megerősítette ez a felmérési eredmény, amikor egy fiatal azt mondta, hogy már elegem van abból, hogy egy-egy kérdésemre azt a választ kapom, ha így nem nézzük, akkor ez a válasz, ha onnan nézzük, az a válasz. Hadd tudjam már meg, hogy az egyháznak mi a válasza. Tehát szeretnék hinni, szeretnék elköteleződni. És egy másik hasonló tapasztalatom, hogy sokszor szinte divatszerűen kárpáljuk a fiatalokat, nem akar elköteleződni, ezt nem csinálja, azt nem teszi, és itt. És azt látjuk, hogy bizony komoly, egyértelmű, közvetlen dolog mellett a fiatal elkötelezi magát. Ami nem érték, vagy nem tűnik számára radikálisnak, akkor ezt nem teszi meg. Miért? Mert azt mondja, hogy ilyet én is tudok kitalálni. Tehát neki olyan dolog kell, ami egyértelmű, igaz, előremutató, és amire érdemes oda tenni az életét. Én azt gondolom, a katekézisben, fiatalokkal foglalkozásban ez a legnagyobb kérdés, hogy hogyan tudjuk egyértelművé, radikálissá, értékessé tenni Krisztus evangéliumát, személyét úgy, hogy érdemes odaadni azt az életet, ami egyszerű, megismételhetetlen, de odaadható.
Nyilván hiteles példák kellenek erre, olyan személy, aki ezt képes közvetíteni, ehhez is kell egyfajta tehetség, egyfajta karizma.
Nagyon nagy jelentősége van a példáknak, hiszen mindannyian az előttünk lévő személyek példájából okultunk, én magam is, paptestvérek, akik velünk törődtek, nagy példát jelentettek számomra, papság mellett is ő miattuk döntöttem, mert azt láttam, hogy boldogok, sőt, szeretik egymást, és ez jó, és szeretnék ilyen lenni. Ugyanakkor nagyon fontos a mai világban még inkább, hogy eszközöket is adjunk a fiatalok kezébe. Világos fogalmakat, világos tanítást, világos kategóriákat, és amire a Szent Atya még az előkészítő anyagban nem is a figyelmet hívta fel, hanem így tárgyalta a témát, nagyon fontos a dolog objektív szemlélete, nagyon fontos a megkülönböztetés, hogy mi is az, ami körülvesz, ki az, aki én vagyok, vágyaim, terveim, lehetőségeim, és a döntésnek a fázisa. Nagyon sokszor ez a egyébként nagyon egyszerűnek tűnő három lépés, ez eltűnik. Eltűnik, és egy ilyen bizonytalan gomolyakként van az emberek, fiatalok életében, noha egyébként szeretnének dönteni.
Köszönöm szépen, Püspök Atya.
Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Udvardi György pécsi megyés püspökkel, a püspöki szinódussal és a családtalálkozóról Gedő Ágnes beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Vértesajjai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Maria, Mária Rádió, a lélek hangja. Üdvözlégy, oltári szentség! Tóth Tihamér püspök atya szentbeszédeit Szabó Tamás olvassa fel.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.